Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Istenünk igéjét olvasom Mózes 4. könyvének 2. fejezetéből, az 1. verstől a 17. versig. Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr. Izrael fiai mindnyájan a maguk hadijárvénye körül táborozzanak, nagy családjaik járvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös körül táborozzanak. Elől kelet felől legyen Júda táborának a hadijárvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme, Nashon, Aminádáv fia, serege 74.600 számba vett emberből áll. Mellette táborozik Isakár törzse. Isakár fiainak a fejedelme, Netánél, Cuár fia. Serege 54.400 számba vett emberből áll. Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme, Éliáb, Hélon fia. Serege 57.400 számba vett emberből áll. Júda táborának a seregei összesen 186.400 számba vett emberből állnak, nekik kell elsőnek elindulniuk. Délfelől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között, Rúben fiainak a fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia, serege 46.500 számba vett emberből áll, mellette táborozik Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme, Selumiél, Curissadáj fia, serege 59.300 számba vett emberből áll. Azután következik Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme, Eljasszáv, Duél fia, serege 45.650 számba vett emberből áll. Rúben táborának a seregei összesen 151.450 számba vett emberből állnak, nekik kell másodiknak elindulniuk. Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak el, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeik szerint. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hatalmas szeretettel fordulsz felénk, Urunk. Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk, mert szereteted és jóságot kísér minket életünk minden napján. Kegyelmeddel voltál velünk az elmúlt héten is, és irgalmat kísért minket mindvégig. Megengedted számunkra azt, hogy eljöjjünk hozzád, ezen a kijelölt napon összegyűljünk szent házadban a te színed előtt. Hatalmas kegyelmed ellenére mi mégis vétkeinkkel jövünk most legelőször eléd, tudva azt, hogy mennyit vétettünk ellened és embertársaink ellen. Nem telik el úgy nap, hogy ne cselekednénk olyat, amelyre te intettél minket, hogy ne tegyük. Nem vagyunk képesek teljes szívből, teljes lélekből és elménkből szeretni téged, és nem tudjuk úgy szeretni a te hasonlatosságodra teremtett embertársainkat, ahogyan magunkat. Egyszülött fiad nevében, aki életét áldozta, értünk, hogy kifizesse bűneink árát, kérünk, bocsáss meg bűneinket, és tisztíts meg minket teljesen. Legyen ez az alkalom is arra felhasználva, hogy tudjuk, mi a helyes te szerinted, és azon az úton járjunk. Taníts és formálj minket. Kérünk, add ehhez szent lelkedet. Légy itt szent lelked által, jelen ezen a mai Isten tiszteleten is, add, hogy az elkészített üzenetet hozzánk is elérjen, és megérthessük azt, amit számunkra készítettél el. Egyszülött fiat nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, az imént hallott ige szakasz folytatásaképpen a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszból, Mózes 4. könyve 2. fejezetének 18. versétől a fejezet végéig, a 34. versig. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisáma, Ammihud fia. Serege 40.500 számba vett emberből áll. Mellette legyen Manassé törzse, Manassé fiainak a fejedelme Gamliel, Pedácúr fia. Serege 32.200 számba vett emberből áll. Azután következik Benyámin törzse. Benyámin fiainak a fejedelme Abidán, Gideóni fia. Serege 35.400 számba vett emberből áll. Efraim táborának a seregei összesen 108.000 számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme a Hiézer, Ammisaddaj fia. Serege 62.700 számba vett emberből áll. Mellette táborozzék Aser törzse. Aser fiainak a fejedelme Pagiél, Okrán fia. Serege 41.500 számba vett emberből áll. Azután következik Naftali törzse. Naftali fiainak a fejedelme Ahirá, Énán fia. Serege 53.400 számba vett emberből áll. Dán tábora összesen 157.600 számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk hadijelvényeikkel. Ennyien voltak, akiket számba vettek Izrael fiainak a nagy családjaiból. Összesen 603.550-en voltak a táborban számba vettek seregenként. De a lévitákat nem vették számba Izrael fiai között, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Így cselekedtek tehát Izrael fiai. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségeinként és nagycsaládonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Kedves testvérek, az utóbbi években azt figyelhetjük meg, hogyha politikusokkal készítenek riportot, akkor azt szokták mondani, hogy nem szeretnék terhelni a hallgatókat számokkal. És ez egy jó dolog. Már csak azért is jó dolog, mert a számok önmagukban abszolút nem jelentenek semmit. Önmagában egy szám nem jelent semmit, ha nem tudjuk mihez viszonyítani. Mondok egy példát. Az első szolgálati helyünkön, Becskeházán, az egyik gyülekezetben, ahová jártunk, az egyházlátogatási jegyzőkönyvet töltöttem ki, úgy, mint itt is, és be kell írni azt, hogy hányan járnak templomba. 14 fő volt. 14 fő. Sok ez vagy kevés? Sok vagy kevés 14 fő? Hát ugye rögtön azt mondjuk, hogy hát az attól függ. Mitől? Megint érezzük, ugye, hogyha nincs viszonyítási rendszer, nem tudjuk mibe elhelyezni ezt a 14-es számot, akkor fogalmunk sincs, hogy ez nagy szám vagy kis szám. Na hát, hogyha mondok egy viszony számot, akkor mindjárt segít, körülbelül 51-en laktak akkor a faluban. Na, ez már mindjárt segítség, azt mondjuk, az már nem egy rossz szám. És akkor mondok még egy számot, a választói névjegyzékben 34 fő volt felvéve. Na, akkor a 14 szám az jó, vagy nem? Azt mondjuk, hogy az már egész jó. De én azt mondom, hogy ez a 14 fő körülbelül 95%-ot jelentett. Itt már nem jön ki a matematika, ugye? De ki jön? Egy ember volt, aki nem járt templomba, az összes többi azért nem jött, mert nem tudott eljönni. Olyan elöregedett volt a gyülekezet, hogy azok, akik hiányoztak, azok igazoltan hiányoztak. Szó szerint fizikálisan nem voltak képesek eljönni a templomba. Tehát akkor 14 fő, azt mondjuk, hogy ez egy fantasztikus eredmény. És hogyha látjuk a viszonyszámokat, akkor azt mondjuk, hogy 14 fő egy hatalmas szám, hogyha ugyanez egy délalföldi, zömmel református kisvárosban történik, akkor azt mondjuk, hogy az tragédia. Pedig ugyanaz a szám. Mózes negyedik könyvét kezdtük el olvasni a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és ennek a könyvnek a latin neve az, hogy numeri. Számok. Nem véletlenül. Rengeteg szám van benne. Fel vannak sorolva emberek. Rengeteg név található benne. A Bibliát olvasók, megmerem kockáztatni, hogy igen-igen kis százaléka olvassa el élete folyamán ezt a könyvet. Egyszerűen azt mondják, nem tudok mit kezdeni ezekkel a számokkal. Megint csak azt mondom, hogy Valahol érthető is, hiszen nem nagyon tudják hova elhelyezni. Jó, hát ennyien voltak ebbe a törzsbe, ennyien abba a törzsbe, annyian, összesen ennyien. Jó, és akkor most mit csináljunk vele? Kik voltak azok az emberek, akiknek ott vannak a nevei? Hát valóban nem könnyű olvasmány. Azok a számok és nevek a mi számunkra meglehetősen csekély üzenettel bírnak. Mi szükségünk akkor ezekre az információkra? Miért van ez benne a Bibliában? Miért kellene nekünk ezt elolvasni? Mi közünk van hozzá? Maximálisan érthető, hogy a hívő emberek nem ezt és az ehhez hasonló bibliai könyveket tanulmányozzák a legtöbbet. De az, hogy benne van a Bibliában, biztosok lehetünk benne, hogy nem véletlen. Na hát ma megpróbáljuk egy kicsit ennek az üzenetét megkeresni, nem fogjuk kimeríteni. Először is azt kell látnunk, hogy Isten fontosnak tartotta az összes embert összeszámolni. Nyilván nem neki volt erre szüksége, hiszen ő mindent tud. Nem azt mondta Mózesnek, meg Áronnak, hogy számoljátok már össze, mert fogalmam sincs, hogy hány ember van. Ő mindent tud. Az a népnek volt fontos, Mózesnek, meg Áronnak, hogy ők érezzék, tudják, hogy mi mennyien vagyunk, hogy mi ez a tömeg. Ugye mi is így vagyunk, hogyha van egy valamilyen felvonulás, vagy tüntetés, akkor látjuk a tömeget, és akkor azt rögtön megsacolják a televízióban, hogy hány ezren vagy tízezren voltak. És akkor hallunk valami számot, azt mondjuk, hú, 150 ezer ember, az már valami. Ugyanakkor egy még fontosabb üzenete volt a létszám megismerésének. Amikor összeszámolnak embereket, akkor szükséges személyesen találkozni. Szükséges. Valakinek össze kell számolni az embereket. Ott kell egy személyes találkozás. Még az iskolában is így van. Felállítják a gyerekeket tornasorban, meg kell számolni, akkor valaki végigjártatja mindenkin a szemét. Legalább a szemét. És azt mondja, 1, 2, 3. Tehát az, hogy valakit megszámolunk, az azt jelenti, hogy muszáj látni. Nincs olyan bemondásra, hogy mi 23-an lakunk ebbe a családban. Nem így működik. Csak most a modern világunkban jutottunk el oda, a legutóbbi népszámláláskor, hogy egy egyéni kóddal tudtuk regisztrálni akár a családtagjainkat is, de egyébként emlékszünk rá, hogy azt megelőzőleg évezredeken keresztül személyesen ment a népszámlálás, mindig. Amikor Isten népszámlálást tartatott, akkor az a nép számára volt elsődlegesen fontos. Mindenkit látni kellett, mindenkivel találkozni kellett, és az illető tudta, hogy ő is valaki. Hogy ő is számít. Én személy szerint lehet, hogy nem tartom magam sokra, de Isten azt mondja, hogy te is egy vagy a többi között. Te számítasz. A te léted, lényed egyel nagyobb tömeget, súlyt ad az én népemnek. Tehát amikor Isten megszámláltat, akkor az ember számára az egyik üzenet, hogy te személyesen fontos vagy. Ismerlek téged. Mindenki fontos, mindenki számít. Ezek a pontos számok, amik itt le vannak írva, azt mutatják, hogy Isten nem nagyságrendileg kér egy számot, hogy satszoljátok már meg körülbelül mennyien vagytok a törzsben, hanem azt mondja, hogy pontosan tudni akarom, mert nekem mindenki számít, az utolsónak gondolt ember is. És amikor ezeket a számokat olvassuk, akkor jusson az eszünkbe, hogy Isten azt üzeni vele, hogy annak a számnak én is az egyik eleme vagyok. Számon vagyok tartva. Biztosan nem feledkezik el rólam. És erről eszünkbe juthat Jézus vigasztalása, amikor azt mondja, hogy még a hajatok szála is számon van, mind tartva. Számon vagyok tartva. Amikor olvassuk ezeket a számokat, akkor jusson az eszünkbe, hogy ennek több jelentése van, mint egy szám. Amit itt felolvasunk, hogy 35.600 ember, az mind-mind egy-egy embert jelent. Mi sem véletlenül kérjük a gyülekezeti tagoktól, a testvérektől az adatlapok frissítését. Hál' Istennek most már azért túl vagyunk rajta, már nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki ezért megharagszik, hogy minek kérünk mi adatokat. Az egyetlen célunk az ez. A számontartás. Láthatják is a testvérek. Nem zaklatunk senkit. A számontartás. Mert fontos. Aki hozzánk tartozik, nekünk fontos. Számon vagyok tartva, legyen ennek a nehéz igének ez az első üzenete. Aztán a nép összeszámlálását követően Isten meghatározta azt is, hogy a nép hogyan táborozzon. Ott éltek a pusztában, sátrakban laktak, nem vette őket körül kőfal, ami mögé elbújhattak volna, ami védelmet biztosított volna egy esetleges támadással szemben. Ezért Isten úgy helyeztette el a népet, hogy a lehető legnagyobb védelmet tudják nyújtani, hogyha valamilyen támadás jönne. Isten határozta meg, hogy milyen formában és pontosan hol helyezkedjenek el az emberek, a nép. És ezen belül is a legfontosabb volt a szent sátor. Az volt középen. És ez azt jelenti, hogy Istennek központi helyen kell szerepelnie. Központi helyen kell szerepelnie a népnek, a nép életében, és átvihetjük ezt a saját életünkre, a saját életünkben is. Istennek ott kell lenni az életünk közepében, a személyes életünkben, a családunkban, a gyülekezetben, mindenütt. Bármi, hogyha elkezd becsúszni középre Isten helyére, ott elkezdenek elromlani a dolgok. Még egy gyülekezet is. Amikor például van egy nagy felújítás, egy újjáépítés, vagy bármi, fel kell építeni egy templomot. Ha közben Isten elkezd egy kicsit félrecsúszni, és csak az marad, hogy építeni, intézni, hatóságok, pénzt megszerezni, stb., ott gond lesz. Egy idő után gond lesz. És a saját életünkben is. Amikor a betegség becsúszik a legfontosabb helyre, amikor a munkahelyi probléma kerül a legelső helyre, a középpontba, amikor csak arra tudunk fókuszálni, akkor egy idő után ebből gond lesz. Annak idején a keleti tájolást használta Izrael népe. Keletre, a fő égtáj felé, Júda vezetésével még két törzs foglalt helyet. Amikor útra keltek, akkor mindig Júda törzse és a vele tartó másik két törzs szedte a sátorfát, szó szerint, és indultak el. Aztán délről Rúben és két másik törzs táborozott, ők követték a sorban Júdát. Lévi törzse nem számított a 12 közé, mert az ő feladatuk volt a szent sátor körüli szolgálat. Ők voltak azok, akik a szolgálatokat végezték, ők voltak, akik a szent sátrat szétszették, összerakták, felállították és szállították is. Nyugaton táborozott Efraim két másik törzsel, és amikor elindultak, akkor a szent sátrat követték ők, és északra Dán vezetésével táborozott két másik törzs, ők zárták a menetet akkor, amikor Isten arra adott útmutatást, hogy menjetek. Ebből azt látjuk, hogy Isten nem csak számon tart, hanem kijelöli a helyünket is. Ő pontosan tudja, melyik törzset miért rendelte éppen arra a helyre, ahol lennie kellett a sátorozásnál, akár a menetelésnél. Biztosan felvetődhetett az akkori emberek között is, hogy hát szerintem jobb lenne, hogyha ez a törzs itt lenne, az a törzs ott lenne, de Isten nem egy közülünk. Ő mindeneken kívül, mindeneken felül van, és ő egészen másképpen látja a helyzetet, és ő tudta, hogy miért így kellett táboroznia a népnek. És ez igaz a mi életünkre is. Csak higgyük el, hogy Isten jobban tudja a dolgokat, mint mi. Aztán a harmadik fontos üzenet, hogy nem csak számon vagyunk tartva, nem csak ki van jelölve a helyünk, hanem van feladatunk is. Később ezt majd sokkal jobban fogjuk látni a Bibliát olvasva a Szent Sátor körüli szolgálat részletezésénél, ez már holnap után lesz a napi igében. Isten meghatározza a Lévi törzsének és azon belül egyes családjainak, minden tagjának a feladatokat, amiket el kell végezniük például. Tehát Isten megmondja, hogy nem csak azt mondja, hogy itt van a helyed, és akkor itt malmozzál, hanem mindenkinek van dolga. Ez azért is lényeges, mert a Bibliából is látjuk, de saját magunk is tapasztalhatjuk, hogy a semmittevés, a dologtalanság, a heverészés, az mindig a rossz és vagy a bűnös gondolatok melegágya. Sokszor hallottuk már, meg szerintem szoktuk is használni az egymással való beszélgetésben azt a szót, azt a kifejezést, hogy munkaterápia. Tessék menni dolgozni. Tessék befejezni azt, hogy köldöknéző, panaszkodó, nyafogó valaki vagyok, tessék összeszedni magadat és indulni. Meséltem már több körben, hogy amikor a mentálhigiénét végeztem, mondta az egyik pszichológus, oktatunk, hogy ha hozzájön valaki, akkor neki az első feladata, hogy tessék körbe futni, nyilván, ha valami olyanról van szó, hogy nem képes rá, akkor nem ezt mondja, akkor azt mondja, hogy tessék gyors sétában, de körbefutni, vagy minél nagyobb sebességgel körbe járni ezt a tömböt, és úgy jöjjön vissza. Ez első. A legelső. Ha ezt nem teszi meg, azt mondja, ha ennyit se képes megtenni, akkor ne is jöjjön ide. Ez első. Tessék megmozdulni. Tessék csinálni valamit. Munkaterápia. Isten azt mondja, hogy van feladatod. Tudod, mi a feladatod? Akár a gyülekezetben? Van feladatod. És ezért is nagyon jó, hogyha a hívő ember igyekszik minél stabilabb és feszesebb napirendet kialakítani magának, amelyben legyen központi helye és szerepe Istennek. És amikor magunk elé képzeljük Izraelt, ahogy ott táborozott, ugye az előbb el is mondtam, hogy keleten, délen, nyugaton, északon kik táboroztak, végig gondolhatjuk ennek mentén a saját életünket is. Mondhatjuk azt, amikor a saját életünkre nézünk, hogy azt mondjuk, hogy például keleten ott van az életünkben a család, délen a szolgálat, a gyülekezet, nyugaton a munka, északon meg a többi pihenés, nyaralás, színház, sport, és így tovább. Mindennek van helye, de legyen helye. Nem csak úgy valahogy majd lesz egy-egy nap. És végül pedig lássuk azt, hogy itt bizony katonailag is számon van tartva a nép. És ez megint egy üzenet, hogy az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár keresve, kit nyeljen el, olvassuk Péter első levelében. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk készülni kell a harcra, mert lesz támadás. Ezért kellett úgy elhelyezkedni, ahogy lesz támadás, biztos. És Isten a népet erre készítette. Úgy foglaljatok helyet, hogy amikor jön az ellenség, akkor a leghatásosabban tudjatok ellenállni. És mindezt összegezve láthatjuk, Jézus élete éppen ilyen volt. Többször említettem már, különösen amikor Márk evangéliumáról van szó, hogy mennyire feszes időbeosztásról tesz tanúbizonyságot a Márk evangéliuma leírása Jézus életéről. Pontosan tudta, mit kell tennie, hová kell mennie, kikkel kell találkoznia. El kellett végeznie addig, amíg eljön az idők teljessége azon a Páska ünnepén mindent. Mindent. Ezt nem mondta el a tanítványoknak, hogy nekem még ez is dolgom, ez is. Nem vakarta a fejét, hogy holnapra is még mennyi dolgom van, hanem be volt osztva, ment, tudta, ezt csinálnom kell, tennem kell. És mindemellett minek volt központi szerepe az életében? Hányszor olvassuk, hogy egész éjszaka imádkozott. A középpontban ott van az Úr. És egészen addig a napig így élt, amíg elérte a célját, elszenvedte minden büntetésünket a kereszten. És ő adta meg számunkra az értelmes és normális, egészséges élet lehetőségét, és ő visz majd abba a dicsőségbe, ahová ő előre ment értünk. Úgyhogy vigyük magunkkal, és jusson eszünkbe, hogyha holnap is a bibliaolvasó kalóz szerint nekiduráljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy na, elolvassuk a harmadik részt is a Mózes negyedik könyvéből, hogy milyen fontos üzenete van. Azt jelenti ez a sok szám, hogy számon vagyok tartva, hogy ki van jelölve a helyem, hogy van feladatom, hogy a gonosz elleni harcra mindig készen kell állnom, és hogy az életemben Istennek központi helye kell, hogy legyen. Azt gondolom, bár nem merítettük ki ezt az igét, mégis sok fontos, hasznos üzenetet vihetünk magunkkal, adja Isten, hogy mindez innen a fejünkből a szívünkbe íródjon. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igédnek van üzenete, hogy ez nem csak leírt szavak összessége, nem csak érthetetlen, régi, tőlünk nagyon távol álló történeteknek a sorozata, hanem számunkra is igen-igen fontos üzenettel bíró kijelentés. És azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy minél többet hadd értsünk meg ebből, és azt is kérjük tőled, sőt mindenekelőtt azt kérjük, hogy amit megértettünk, az hadd tudjon életté válni bennünk. Hadd tudjunk aszerint élni, aszerint neked engedelmeskedni, veled járni értelmes, hasznos és áldott életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts bennünket abban is, hogy megnyíljon a te igéd előttünk, és engedd meg azt is, hogy amit nem értünk, az is hadd tölthessen el annak az örömével, hogy te nagyobb vagy mindennél nálunk is, azért nem érthetünk meg tökéletesen. Kérünk, hogy tarts távol tőlünk minden olyan liberális gondolatot, amely megkérdőjelezi az ígédnek a valóságát, az igazságát. És könyörgünk hozzád, hogy hadd tudjunk örömmel gondolkodni a te szabadon. Köszönjük, Urunk, a jó dolgokat, amiket megtapasztalhattunk ezen a héten. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetünkben oly sok ember a nehézségek után átélhette a szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy egészségben érkezhetett gyermek, áldás a mi gyülekezetünkbe. Köszönjük, hogy komoly műtétek után hazatérhettek emberek, testvérek közénk. És imádkozunk azokért, akik még kezelések, műtét előtt állnak, hogy gyógyítsd őket is, vagy nekik is helyreállást, szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a saját életünket, a gyülekezetünket, az országunkat, ezt a világot. Látjuk azt, hogy sok a zavar, sok az érthetetlen, a bosszúságra, vagy akár az elkeseredésre is okot adó hír. Urunk, szeretnénk minél inkább megerősödni abban, hogy azért te uralkodsz mindenek fölött, és semmi sem történhet a te akaratod nélkül. Szeretnénk, Urunk, megmaradni melletted, benned, a benned való hitben. Erősíts meg bennünket a következő napokban is, a veled való kapcsolatunkban. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké.